megközelítve lényegesen a gyengelmet. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amíg a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy, Uram? Az így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és tinított a szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és ott 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban. Anániás. Ő így válaszolt, íme, itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá. Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akik Tarszuszinak neveznek, mert íme imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt. Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr. Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment és bement abba a házba. Rátette kezét és ezt mondta. Atyám fia Saul az Úr küldött engem. Az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél. És azért küldött, hogy újra láss és megtelj szent lélekkel. És egyszerre, mintha a pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott, aztán felkelt és megkeresztelkedett, majd miután evett, előre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákon Jézusról, hogy ő az Isten fia. Mindenki csodálkozott, aki hallotta, és így szóltak, hát nem ő az, aki üldözte Jeruzsálemben azokat, akik segítségül hívják ezt a nevet, és aki ide is azért jött, hogy megkötözze a főpapok elé vigye őket. De Saul egyre jobban felbátorodott, és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, bebizonyítva nekik, hogy Jézus a Krisztus. Amikor pedig már jó néhány nap eltelt, a zsidók elhatározták, hogy végeznek vele. Saulnak azokban tudomására jutott a merénylet terve. Még a kapukat is éjjel-nappal őrizték, hogy megölhessék, de a tanítványok elvitték, és éjjel a város falon lebocsátották egy kosárban. Amikor Saul megérkezett Jeruzsálembe, csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle, mert nem hitték, hogy tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vette, elvitte az apostolokhoz, és elmondta nekik, hogyan látta az Urat az úton, és hogy beszélt vele, és milyen nyíltan szólt Damaszkuszban Jézus nevében. Ettől fogva velük együtt járt kelt Jeruzsálemben, nyíltan szólt az Úr nevében. Beszélt és vitázott a görög nyelvűekkel, ezek pedig arra készülődtek, hogy végezzenek vele. Amikor azonban megtudták ezt az atyafiak, levitték őt Cézáreába és elküldték Tarszuszba. Kedves testvérek, amint talán láthatok a meghívóban, ezen a 4 estén 4 megtérés történet van előttünk a apostolok cselekedete írott könyvben, abban a kontextusban, hogy Isten hogyan és miben akar megtérést, gyónbánatot és megújulást munkálni bennünk, mint gyülekezetben ebben az időszakban. Mert nincsen megújulás, megelevenedés, Isten szerint való megújult összegyülekezés, vagy egy ilyen egy másra, másfél év után egy gyülekezeti újraépítés, anélkül, hogy ne történne valami a szívben. Mert ugye a megtérés, ahogy szeretnék ezt így még elétek tárni, a bevezetőben legalább két dolgot kell, hogy jelentsen, vagy két dimenziója kell, hogy jelentsen, kell, hogy legyen. Az egyik a szív Isten felé fordulása, vagy a belső, az életünk középpontja, ezt nevezi a Biblia szívnek, az értelmünk, az érzelmünk, az akaratunk mind benne van, hogy ezt teljesen Istenhez fordítani, Isten akaratához igazítani, belesimulni az Isten akaratába, onnan, ahol másfele mentünk, ahol más voltak a vágyaink, a céljaink, az akaratunk, ahol a szívünk nem Istent követte. És nyilván itt a megtérés úgy beszélek, mint ami keresztény emberek Istenhez fordulása, mert hogy napokként kell valamilyen értelemben újra és újra visszafordulnunk Istenhez. Szóval a megtérés egyik dimenziója mindig a szívnek a változása, a szív odafordulása Isten felé. Ami azt jelenti, hogy valami történik, elfordul, amit megítél Isten. És a megtérés másik oldala azonban az a megtérés cselekedetei, vagy gyümölcsei. Tehát valaminek látszania kell ebből. De hiába kezdünk el másképp élni, ha a szívünk nem fordult Istenhez, az képmutatás. De hiába mondjuk azt, hogy a szívünket Istenhez fordítottuk, és Isten akaratához igazítottuk, ha az nem jelenik meg valamilyen módon az életben, a megtérés gyümölcseiben, cselekedeteiben, hát az megint valami ott hiányzik. Szóval a megtérésben ez a kettő együtt jár. Ezt azért mondtam el, mert hogy ebben az időszakban azt keresik, vagy azt várjuk, hogy a Szentlélek egyen-egyenként is, és mint gyülekezet is, miben hív bennünket ebben a megtérésben, hogy az életünket Istenhez rendezzük újra. Ahogy ez munkája Isten lelke, azt szeretném, hogy a mai végigetésben ezt figyelnétek. A megtérés három oldaláról fogok beszélni. Mindjárt elmondom, miről, de hogy nem az a lényeg, hogy én mindent mondok el abban az értelemben, hogy erre a három pontra majd emlékezni kell, meg tudni kell, hanem ilyen Isten előtti érzékenységgel legyetek, hogy hol szólít meg Isten ezekről. Hol van az, ahol a Szentlélek velem akar beszélni. Melyik az a mozzanat csak akár ebben, ahol Isten lelke engem hív megtérésre, hozzáfordulásra. Úgy figyeljétek ezt. Három dologról fogok beszélni, tehát a megtérés és Isten szuverenitása először, a megtérés és a küldetés másodszor, és a megtérés és a közösség harmadszor. Lukács, tehát aki az apostolok cselekedetéről írott könyvet írja, avval kezdő, hogy itt van ez a Saul nevű férfi, aki fenyegetéstől és öldökléstől lihegve, így fogalmaz, megy Jeruzsálemből felfegyverkezve a főpapoktól, mindenféle megbízó levéllel Damaszkuszba, hogy Jézusnak a követőit megkötözve vigye vissza Jeruzsálembe. Nyilván abban az időben vagyunk, amikor Jézus Krisztus halála, feltámadása, vagy a Szentlélek eljövetele után robban a Jézus mozgalom, így mondom, nagyon sok zsidó Jézusnak, az Úrnak a követőjévé lesz, aztán Jeruzsálemben ez kivált hatalmas üldözést, szétszóródnak, de az evangélium terjed. Tehát egy ilyen kibontakozó, bimbózó, eleven, de még picény Jézus mozgalom, ami az, amit látunk, és Saul minden erejével azon van, hogy ezt elfojtsa. Írtja őket, és azért, mert az a meggyőződése, hogy az igazi zsidó vallást, azok, akik Jézust, a názáreti Jézust vallják a zsidók messiásának, felkentjének, az Krisztusnak, az igazi jézusi vallást tönkreteszik ezek az emberek. Ez az ember, aki előttünk van, ez minden, csak nem pogány. A megtérés az nem csak a pogányoknak a szüksége, hanem a vallásosoknak is. Saul szuper vallásos ember, iszonyú buzgósággal, de olyan erővel él a vallásáért, az Istenéért, hogy akár még kegyetlenkedik is, csak hogy az Urat Isten szolgálja minden erejével, Isten és a vallását szolgálja, illetve a vallását szolgálja, és azt gondolja, hogy Isten szolgálja. Eltökélt, módszeres, stratégikus, befolyásos, egy szuper elv. Éppen olyan, mint azok az írástudók és farizeusok, vagy a zsidó nagytanács tagjai, akik az ő szemeni rokonai, társai, akik Jézus halálra jutották. Ezek az előtt munkálkodnak. Ugyanaz a meggyőződés, ugyanaz a gondolkodásmód, ugyanaz a fanatizmus, hogy ha Jézus sikerül kiírtanunk, akkor avval Isten szolgáljuk. De nem csak a Jézus mozgalomban, kibontakozóban, hanem azt látjuk ebben, hogy a vallásos ellenzék is mozgalmi jellegű. Tehát itt azért Saul, mint egy vezető ebben, de kibontakozóban van az az üldözés, ami a Jézus követői ellen tört. Szóval ez a háttér, ez a történet, amiben vagyunk, és akkor Saul tehát megy Damaszkuszra, öldökléstől, fenyegetéstől, lihenyre, és akkor az Úr Jézus találkozik vele ezen az úton. És egy hatalmas fény jelenség történik először, aminek a hatása alatt Saul a földre esik, és egy hangot hall. Saul, Saul, miért üldözöl engem? És ő visszakérdezte, hogy ki vagy Uram? Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Sajnos ez a történet, így mondom, hogy sajnos ez a történet túl jól ismert, és ezért nagyon nehéz az eredeti erejében, vagy frissességében hallani. Itt ez az ember, tele gyilkos, végtelen indulattal, aki azzal szembesül, hogy akit üldöz, hiszen Jézus üldözi, Jézus követőiben igazából ezzel van baj, hát neki ez csak egy tanulmány itt Jézus, hogy ezek miért miket mondanak Jézusról, és miért hisznek benne, és miért növekszik ez a Jézus mozgalom. Szóval azzal szembesül, hogy az a Jézus, akit üldöz, az egyszer csak ellenállhatatlan erővel ledönti a lábáról. És ez annyira valóságos, hogy utána elveszi a szeme világát. És akkor a mi kérdésünk ebben a történetben az, hogy ki ez az Úr? Hogy milyen ez a Jézus? És ha nem tudnánk az egész történetet, akkor itt még csak azt látjuk, nem, hogy itt ez az ember, aki Jézus követőjét üldözi, megjelenik Jézus, ennek az embernek a földre kell esnie, és szembesülnie kell azzal, hogy akit ilyen féktelen gyűlölettel üldöz, az hatalmas Úr és mindenkinél nagyobb. És akkor mondhatnánk azt, hogy ki ez a Jézus, ha eddig ismernék a történetet, és azt mondjuk, hogy Jézus az, aki nem hagyja magát. Vagy Jézus az, aki megállítja azt, aki borzalmas gyötrelmeket okoz azoknak, akik őt szeretik és követik. Jézus az, aki megbünteti vaksággal azt, aki azt hiszi, hogy lát, mert teljesen meg van győződve arról, hogy neki van igaza, miközben valójában vak. Jézus az, aki szembe megy az üldözővel, megvédi magát, az ő ügyét, megvédi az övéit, és megbünteti ezt az embert, mert le kell esnie a földre, és vak lesz. Ez történik eddig, de ha tovább megyünk abban, hogy mi Saul megtérésének a története, akkor valami más kezd kibontakozni. Valami, ami mi az, ami ebben igazán fontos, vagy mi az, ami ebben igazán különös? Az, hogy ettől a Jézustól ez az ember nem büntetést kap, hanem kegyelmet. És akkor ezen a ponton nagyon sokan arról kezdenek beszélni, meg gondolkodni, hogy vajon mi történt Saul lelkében a megtérés folyamán. Nagyon sok írás van erről, meg cikk, meg valamikor 30 éve fiatal teológus koromban, még én is erről írtam egy dolgozatot, mert kötelező volt. És emlékszem, nem vette belőle, nem is tudom, hol van én is erről, vajon mi minden történik a lelkében. Mi minden történik Saul lelkében, és szokták mondani az írásmagyarázók, hogy Saul ott volt, amikor megkövezték István vérkalapot.
És hát ott állt, amikor látta, hogy megkövezték István vérdanút, aztán ott volt ezekben a borzalmas jelentekben, hogy családokat szakít szét, embereket, ezt másról ő maga mondja a napcselben, embereket vesz rá arra, hogy károlják Jézust, azért hogy gondoljátok el ezt a jelenetet, hogy milyen rávenni másokat arra a hatalmi erővel, hogy károlják az Istenüket, embereket visz a börtönbe, tehát ez egy kegyetlen valaki. És arról szoktak sokszor beszélni, hogy na és közben már mi minden zajlott az ő lelki ismeretében, hogy valahogy az az ember már készül, már menne, már... És akkor azt mondom, hogy de nem ez a fontos. Nem ez a fontos, hogy mi zajlott Saul lelkében. A megtérésben nem az a legfontosabb, hogy mi zajlik a belsőben, a lelkben. Lehet erről tudni, meg oké, de nem kell túl magasra emelni, mert nem azért, mert nincs benne semmi igazság, hanem azért, mert olyan, mintha a holdat akarnánk vizsgálni állandóan, hogy megértsük, hogy milyen annak a fény. És csak a holdat nézzük. Az csak az ember lelke, a Saulnál történik, de a nap, az Krisztus maga. És ezért először a legfontosabb, hogy önránézzünk ebbe a hogy ő mit tesz a megtérésben. Mert sokkal különösebb az, amit Jézus munkál. Messze különösebb, mint az embernek a lelke. Pár mondattal később, vagy pár nappal később ezt mondja Anániásnak, Saulról, hogy választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet, a népek, a királyok és Izrael fiai elé. Csak azt mondja, micsoda? Jézus megjelenik rendben. Jézus a földre dönti rendben, Jézus megbünteti rendben, Jézus megvédi az ügyét rendben, Jézus megvédi az ő követőit rendben. Jó, büntesse meg, aztán kész, le van írva, nem? Ez lenne az igazi történet, gondolnánk mi. És mi a valóságos történet? Hogy az én eszközöm. És hogy én arra választottam, hogy az én nevemet, amit kármolt, értitek? És Jézus azt mondja, hogy az én nevemet, az én lényemet, az én szent igaz valóságomat, az én megváltás művemet odaadom neki, hogy ő hordozza ezt mások előtt, királyok előtt, hatalmasok előtt. Hogyan lehet, hogy az üldözött Jézus az üldöző Sault nem megbünteti, hanem saját szolgájává választja. Ki választaná Jézus helyében Sault? Nem is annyira megtérés ez, mint avval együtt egy profétai elhívás. Elhívja, a saját szolgálatává állítja. És ezért az első dolog, megtérés és Isten szuverenitása, az első dolog, amit láthatunk, amiben beletekinthetünk, ami mélyen megindíthat bennünket. Ki ez a Jézus? És milyen ez a Jézus, aki Sault kiválasztotta, és elhívta a maga szolgálatára, aki nem első kör, hanem magához kell. Aki nem elnök, hanem felülel. Aki nem tönkretesz, hanem a maga szolgálatába állít. Micsoda szeretet, micsoda nagy lelkűség, micsoda kegyelem. Emlékezz, ha van mire emlékezed, hogyan találkoztál te ezzel a Jézussal. Hogyan hívott el téged? Mit érdemeltél volna, és mit kaptál tőle? Hogyan jelent meg az ő hatalom, az ő kezdeményezése, az ő döntése rólad és felőled? Mennyire kicsi, mennyire semmi voltál a magad szemében? Vagy éppen mennyire büszke, mennyire hatalmas, mennyire nagy voltál, gondoltad magadról.
És ő megszólalt. Vagy így, vagy úgy, csendben, lassan, folyamatosan, vagy akár radikálisabban, nem megállított, megszólított, elhívott, és egy ponton te, ha az övé vagy valóban, megálltál, megfordultál, és azt mondtad, követtek téged, szeretett téged, emlékezz. A mi Isten fordulásban az Isten szent lelke emlékeztet bennünket arra, hogy hogyan találkoztunk Jézussal. Minden kihűlő, megfáradt, akár halófélben lévő gyülekezetnek. Ezt mondja Jézus jelenések könyvében. Emlékezz az első szeretetre. Emlékezz, honnan estél, térj vissza. Emlékezz. Emlékezz, a megtérés nagy titka, az Úr Jézus Krisztus felfogadatlan kegyelme és elhívása. Másodszor. Megtérés és küldetés. Saul, ahogy láttuk, küldetést kap, hogy elvigye a nemet, a népek, a királyok és Izrael fiai elé. Aztán azt is látjuk, hogy csak néhány nap telik el, és azt olvassuk, hogy néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban, hogy Jézus az Isten fia, és ezt még utána legalább kétszer hangsúlyozza ez a szakasz. Megtérés és küldetés. Ami ezen a ponton bennünket, ahol Isten lelke bennünket megtérésre hív, az az, hogy mit jelenti az üdvösség, a Krisztussal való közösség, az nem csak segítség nekünk, hanem küldetés, ami ránk van bízva. Vagy így is mondhatnám, ez azt jelenti, a gyülekezetnek, vagy neked személyesen, hogy hogyan ragadod meg úgy Krisztust, hogy megtérsz abból, hogy neked Krisztus csak a segítőd, aki téged szolgál, ahhoz, hogy neked Krisztus az Urad, aki téged elküld, és akit te hordozol, még szenvedések árán is ebben a világban. Ez is egy megtérés. Kétféleképpen nézhetünk Jézus Krisztus keresztjére, az evangéliumban. Hogy is mondhatom, alapvetően kétféle módon válaszolhatunk arra a kérdésre, hogy mi az örömhír. Ha a kérdést úgy értelmezzük, hogy mit kell nekem tennem, hogy üdvözüljek, akkor elmondjuk az egyik választ, hogy Isten, ilyen kifejtel bővebben, hogyan igazít meg bennünket Jézus Krisztus által. Ha a kérdést úgy tesszük fel, hogy mi lehet a reménység a világ számára, akkor pedig elmondhatjuk, hogy mi fog a történelemben beteljesedni Jézus meglátó munkája által. Nézzük ezt a kettőt. Az egyik a vertikális. Mit kell tennem, hogy üdvözüljek, hogy biztosan tudjam, hogy közösségben vagyok az Úr Jézus Krisztus által, az Atyával. Kicsoda Isten, ez az első kérdés. Szent, szerető, igaz, tökéletes Úr. Mi a bűn? A bűn valósága engem elválasztott ettől a Szent Istentől. Kicsoda Jézus Krisztus, és mit tett értem? Meghalt a kereszten, magára vette a bűneim büntetését, hogy én részesüljek az ő igazságában, áltatlanságában. Hogyan történik ez? Hitáltal, hogy a bizalmat bőven életem. Tehát Isten, bűn, Jézus Krisztus, hit. Ez az Istentől elszakadt ember számára az örömi. Hogy rendeződhet a kapcsolatod Istennel, és bizonyos lehetsz abban, hogy Krisztusért elfogadott, befogadott a családjába, neked adta az ő szent lelkét, reménységet adott az örök életre, álmából Isten gyermeke lettél, elválasztottból befogadott, bűnösből megigazolt, gyűlölködőből megbocsátó és szerető. Segítséget kaptál Krisztusban, ha így olvassuk az evangéliumot. Igaz ez?
Igaz.
Szükségünk van ezt hallani? Abszolút szükségünk van ezt hallani, hogy válaszolhassunk rá. Az evangéliumnak ez a személyes, individuális, egyéni áldása, hogy megoldotta az életemet. De ha csak ennyire maradok, akkor ugye ezek után már meg vagyok oldva, mi dolgom van még ebben? Hát semmi, ő a segítőm, mert már megoldotta az életem, én meg élem az életem. És ezért fontos, hogy az evangéliumot meg tudjuk fogalmazni horizontális értelemben is. Ami így hangzik. Honnan van a világ, miért van a világ? Mert Isten létrehívta ezt a világot, hogy őt dicsőítse, és az ember Istent képviselje. Mi romlott el a világban? Az ember fellázadt Isten ellen, és ezzel megromlott a kapcsolata Istennel, a másik emberrel, önmagával és az egész környezetével. Minden, az egész teremtett világ megromlott hiába valóság alá vettetett, bűn alá vettetett, semmi nem úgy működik, mint egykor működött. Hát csak nézzünk körül. Isten azonban ezt nem hagyja ennyiben, és elkezdik helyreállítani. Hogyan állítja Isten helyre? Kiválaszt magának egy közösséget, elhív magának egy népet, és azt mondja, hogy én megváltottam ezt a népet, az övéik vagyok, ők az enyém, és ahogy ez a nép a velem való szövetségben nekem kedves módon éri az életét, én rólam beszél minden más népnek, hogy megismerjen az egész teremtett világ engem. Eljön aztán ebbe a népe Jézus Krisztus, elvégzi a megváltásnak a munkáját, és mindazokat, akik hisznek ő benne, belefoglalja ebbe a népbe. Ez az a közösség, az Isten népének a közössége, akik azért vagyunk itt ebben a világban, hogy addig a napig, amikor a történet végén Jézus visszajön, és újjáteremti az eget és a földet, a mi életünk, a mi közösségünk, ő róla beszélje másoknak. Érted? Egyrészt rendeződött az egyéni életet az Úr Jézus Krisztus által. Bűnbocsánat, örök élet, reménység, Szentlélek, mindaz, ami egyéni áldás. Másrészt Istennek van egy nagy története az egész történelem során, ami a megváltás története, amiben ugyanúgy belehívott téged, mert a kettő meccéspontja Jézus Krisztus keresztül. És ez a második üzenet, ez nem csak rólad szól, része vagy, de ez az egész világról szól. És ezért suma, nem lehetsz úgy részese az evangélium áldásainak, hogy ne lennél részese az evangélium küldetésének. Nem élvezheted úgy, nem mondhatod azt, hogy Jézus Krisztusban én áldásokat kaptam egyénileg, hogy ugyanabban a pillanatban ez ne csatolt volna bele Istennek abba a munkájába, hogy az ő népét elküldi, felhatalmazza, hogy tanuljon legyen mindazoknak. Pál apostol kapott egyéni üdvösséget, nyilván bocsánat és kegyelmet kapott ebben a történetben, de abban a pillanatban küldetést is kapott, és persze a miénk nem az apostol küldetése, de megtérés és küldetés összetartoznak. És ha te még nem gondolkodtál azon sokat, hogy mit jelent a te életeddel, a család, a munka, a hivatás, a barátok, a hobbi, az egész életeddel mit jelent, a munkád, a hivatásoddal mit jelent ebben a küldetésben részt venni. Ha nem gondolkodtál nagyon sokat ebben, és nem igazítottad újra és újra a szívedet Istenhez ebben a kérdésben, csak úgy elvő azzal, hogy eljön, hogy én kegyelmet kaptam már, befogadtam az Úr Jézust, akkor a te megtérésed az igencsak kicsi. Az még igencsak, hát ilyen korlátozott. Mert nem lehetsz úgy az evangélium áldásainak az élvezője, hogy ne legyél az együtt az evangélium küldetésében járó ember. És ilyen annak ára. És azt talán valahol mindannyian érezzük, hogy ez az ár, ez egyre jobban kiéreződik.
És egyre világosabb lesz egy csomó döntésben, hogyha Krisztust választjuk, és hűségesek maradunk hozzá, és hűségesek maradunk az ő igényéhez, annak ára van. És ha megpróbálunk csendben lenni és elbújni, akkor nem leszünk hűségesek hozzá, és annak is ára van. A megtérés tehát másodszor megtérés a segítőtől az elküldőből, hogy az ő szolgálatába álljon. Gondold át, hogy ez mit jelent neked harmadszor? Megtérés és közösség. Hogy ezt az egész részt felolvastam, három ember van néven nevezve, három férfi. Saul, ugye őről beszéltünk eddig nagyjából, picit már utaltam Anániásra, és a végén megjelenik Barnabás. Mind a három férfi valahol része ennek a megtérés történetnek, mind a három valamilyen módon engedelmeskedik Istennek. De az Úr munkája, Saulnak a megtérése, vagy legalábbis amennyiben a küldetése is benne van, az a három férfi együtt munkálkodása által valósul meg, amit a Szentlélek hangol össze. És ezért végül tekintsünk rá Anániásra, majd Barnabásra. Mi Anániás engedelmessége? Tehát az egyik oldalon megtörtént, ami megtörtént. Saul leesett, hangot hallott, vak, bevezetik Damaszkuszba. Nem eszik, nem iszik, imádkozik. Nem tudjuk, mit történt. Vár. És közben a Szentlélek megszólítja Jézus egyik követőjét, aki Saulnak a célpontja volt, Anániást. Hogy menjen el lehet a Saulhoz, és imádkozzon érte, és Anániás tiltakozik, mert úgy gondolta, hogy az Úr Jézus elnézte a házszámot, és nem tudja, hogy ez nem testvér, hanem ellenség. De Jézus ragaszkodik ahhoz, hogy ő tudja jobban a dolgokat, és ezért azt mondta, hogy menj csak el, mert választott eszközön ő. És a Anániás engedelmes, és elmegy az oroszlán barlangjába. És azt olvassuk, hogy elment, bement abba a házba, rátette a kezét, és ezt mondta, testvérem Saul, az Úr, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra láss és megtelj Szentlélekkel. És figyeljétek, mi a megtérés és a közösség dinamikája, mert ez nagyon-nagyon releváns mindig a keresztény gyülekezetben, mert Isten nem csak magában, hanem egymással is egyített bennünket Krisztusban. Képzeljétek el, itt van a Saul, jön ez az Anániás, és Saulnak el kell fogadnia a Anániás szolgálatot. Hát érzitek ennek a... Akkor hogy is van ez? Nem fog látni, anélkül, hogy engedje, hogy ez a no-name Anániás különben, mert nem tudjuk annyira, hogy kicsoda, aki még nem régen a célpontja volt ennek a zseniális, szuper képzett farizeusnak, el kell tőle fogadni a szolgálatot. Értitek, hogy mi ebbe a megtérés? Mi ebbe a... hogy nem fogsz látni a testvéred nélkül, hogy nincs megtérés a testvéred nélkül. Nem abban az értelemben, hogy Isten nem szólíthat meg bármikor bárhol, persze megszólíthat, de hogy abban a pillanatban, amikor ez így tovább megy, és egy gyülekezetnek a tagjaival leszünk, így lehet, hogy jó lenne így kicsit távolabb maradni a többiektől, de ha nem fogadom el az ő szolgálatát, nincs igazi megtérés, nincs igazi alázat. Nem veszed el róla az Úr a vakságát, annak a közreműködése nélkül, akit előzőleg gyűlölt, megvetett és üldözött. Ne felejtsd, miről beszélünk, a Szentlélek miben győz meg minket. A kapcsolataidat figyeld egy kicsit. Kinek nem fogadod el a szolgálatát? A másik oldalról Anániásnak is el kell fogadni a Krisztus döntését. Gondolj bele, hogy azért az se kemény. A testvéreimet kicsinálta ez a fickó.
gyűlölködő, ellenséges valaki, és ahhoz, hogy én engedelmes legyek az Úrnak, és oda menjek, és imádkozzam érte, azt nem tudom úgy tenni, hogy tele vagyok gyűlölettel, meg bosszúval, meg mit képzel Jézus, hogy nem elsöpörte ezt az embert, hanem kiválasztotta. Értitek? Őnek is oda kell fordulni a szívében Jézushoz, és így Saulhoz. Egymásra utaltak a Krisztus népében, a gyülekezetben. Kölcsönösség van. A megtérés mindig Isten népe közösségébe vezet. És ha te azt mondod, hogy te megtértél az Úrhoz, de nem tértél meg a testvéreidhez, akkor ez egy fogyatékos megtérés. Még ott még valami hiányzik. Ott még valami nagyon komolyan hiányzik. Ott benned még büszkeség van. Ott a szívednek a keménységét lekezi rá a lélek. Ott benned harag van, megbántottságot tápolsz másokkal szemben. A megtérés az kölcsönösség és a gyülekezet közösségében. Mind Sault, mind Anániást meg kell, hogy határozza az evangélium ebben, ami itt történik. Hogy Krisztus szabad elhívni azt, akit ő akar, Krisztus szabad még az üldözőnek is megbocsátani, Anániásnak ezt el kell fogadnia. És Saulnak meg el kell fogadnia Anániás szolgálatát. Ez az Anániás engedelmessége. Másik Barnabás. Ugye Saul aztán elkezd Damaszkuszba beszélni egyből a zsinagógákban Jézusról, és akkor már látják, hogy ez így rendben van. Visszamegy Jeruzsálembe a főhadiszállásra, ahol nem még eljött, és ahol nincsen túl jó híre a Jézus követő testvérek között. És visszamegy. És hát persze mindenféle kósza hírek terjedhetnek róla, de hát azért ez még se akár ért a Saul, azért ezt tudjuk jól. És ezért azt olvassuk, hogy amikor Saul megérkezett Jeruzsálembe, csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle, mert nem hitték el, hogy tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vette, elvitte az apostolokhoz, és elmondta nekik, hogy hogyan látta az Urat az úton. Milyen érdekes, hogy Barnabás mondta el nekik. Hogy beszélt is vele, és milyen hátra szólt Damaszkuszban Jézus nevében. Barnabás felkarolja Sault, és beviszi őt az apostolok közösségébe. Barnabás neve is azt jelenti, hogy a vigasztalás vagy a bátorítás fia. De nézzétek meg, hogy mennyire jézusi és mennyire kulcsfontosságú ez a szolgálat. Fogja Sault, és azt mondja, hogy jó nálunk érte. Barnabásnak elég jó státusza van itt a jeruzsálemi gyülekezetben, ez kiderült korábban, egy vezető, és hát ez a saját renoméját kockáztatja, amikor egy ilyen Sault bevállal. Mi van, majd egyszer csak fogja magát megmondani, aztán mégis elkezd üldözni, értitek? Ez Barnabás szíve, ez Barnabás szolgálata, ő a második ember a vezető mellett. Barnabás soha nem a fókuszban van, de mindig ezt csinálja. Két fejezettel később azt olvassuk, hogy amikor Antiókiában születik egy pogány keresztény gyülekezet, az első, ami nem zsidó, hanem pogány keresztény közösség. Jeruzsálemben nézve ez nagyon gyanús. Pogányok és Jézus követők, ez akkor nem volt kóser. És leküldik Barnabást, hogy nézze meg. És Barnabás elmegy Antiókiai gyülekezetbe, és látja, hogy az valóban Jézus szerint való. És képviseli őket, megint csak Jeruzsálemben. Megint ő nyúl, megint. Majd, jó pár évvel ezután, több mint 10 évvel ezután, Barnabás az, aki látja, hogy az antiókiai gyülekezetben szükség van arra, hogy tanítsák Jézus útjára az ott hívőket. És ő veszi akkor elő, mert akkor nincs előtérben Saul vagy Pál apostol, és ő viszi be az antiókiai gyülekezetbe tanítónak, aki hát, hogy még nagyobb lesz, mint ő, nagyobb lesz, vagy híresebb lesz, vagy mint Barnabás Pálapostól. És Barnabás mindig ott van, és beviszi a másikat. Mindig ott van, és felemeli a másikat. Az a vezető, aki teheted a másiknak, aki odaviszi, aki, érted? Összegyülekedésen az ideje. Kit kéne bevezetned, visszavezetned Barnabásként az Isten népébe? Ha megtérek abból, hogy csak én rólam van szó, és megtérek a gyülekezet közösségéhez, a gondolataimban, a szívemben, a szívem szeretetével, akkor itt van 30-40 ember, aki Barnabás lehet, és ha csak 2-3-at elkezdek visszahívni, akkor lehet, hogy végzem ezt a szolgálatot. Szóval szükségünk van egymásra ebben a történetben. Állandó arról beszéltem, tehát megtérés és Isten szuverenitása, emlékezz, ki ez a Jézus, és hogyan hívott el téged. Megtérés és küldetés, gondold végig, hogy te csak a segítőt akarod, vagy beálltál, mert a küldetésedre is, mert a kettő nem elválasztható. Harmadszor megtérés és közösség, kölcsönösség, el tudom fogadni a másik szolgálatát, és Krisztus kegyelmét a másik iránt, és Barnabás szolgálata, aki felemeli a másikat, és beviszi őt Krisztus népébe. Imádkozzunk. Bárhol is mutattál rá hiányainkra, lázadásunkra, engedetlenségünkre, Urunk. Annyira jó, hogy megmutattad a kegyelmed, a nagyságod, a szereteted, azt, ahogy embereket használsz, akik cseppet-csepp jobbak vagy különbek, mint mi magunk. És hiszünk, hogy beletekíthetünk a te munkádba. És hogy ahogy cselekedtél egykor, úgy cselekszel ma is. Semmi nincs ebből, ami nem történne. Semmi nincs ebből, ami ma nem zajlana. Budapest utcáin, ebben az országban, ebben a világban, mert semmi nincs, ami téged korlátozhatna. És semmi nincs, amiben te kevesebb és gyengébb lennél, mint egykor voltál, Jézus. Hadd lássunk most itt téged, hadd magasztaljunk itt téged, hadd igazítsuk így hozzád szívünket, és hadd teremjünk neked kedves gyümölcsöket.